Kedves hallgatóink, 38 éve tették le az Emisszió Egyesület alapjait Nyíregyházán, melynek már abban az időszakban is tagja volt Zalatnai László, a szervezet jelenlegi elnöke. A szakember rádiónknak elmondta, a környezet megóvásáért nagyon sokat tehetnek az emberek és a településért dolgozó vezetők is. A civil szervezet a maga módján és a lehetőségeihez mérten igyekszik az emberek szemléletét formálni egy környezettudatot jövőkép eléréséért. Az elmúlt közel 4 évtizedes munkáról hallhatják Zalatnai Lászlót, akivel kollégám Pokrovenszky Gergely beszélgetett.
Az Emisszió Egyesület székházában köszöntjük a kedves hallgatókat. Itt vagyunk Zalatnai Lászlóval, és a következő időszakot fogjuk átbeszélni majd, hogy mi várható. De előtte gondolom, hogy érdemes arról beszélnünk, itt idővonalat látok ön előtt, László. A 1986-os dátum a legelső, és 2030-as dátum majd, amely nagyon mérföldkő lesz itt az emberek életében. Ön 86-ban, jól tudom, tagja volt ennek az egyesületnek. Akkor milyen célra hozták létre, és hogyan sikerült ezeket eddig megvalósítaniuk?
Ugye ez, ha 86-ot nézünk, az még rendszerváltás előtti időszak, és akkor egy szakkör alakult, Petri Attila volt a szakkör alapítója, és ő már érezte az idők szavait, tehát hogy a környezeti problémákat már 70-es évek óta igazából, akik tudományos életben foglalkoznak azzal, hogy a ökológiai rendszerek milyen állapotban vannak, milyen trendek érzékelhetők, akkor lehet látni, és akkor Attila elkezdett ezzel foglalkozni. Hát eleinte a klasszikus természet és környezetvédelmi tevékenység, Bős Nagymaros kérdésével foglalkoztunk, emlékszem, előadásokat tartottunk, vagy vettem én is részt, madárgyűrűző táborok, természetvédelmi táborok, túrázások, tehát ez ami azt mondhatjuk a klasszikus természet és környezetvédelmi tevékenységek, erről ezzel indult a szervezet, alapvetően nagyon sok fiatal volt a csapatban, hát szakkörként indult. Ugye 88-ban lehetett egyesületet alapítani, akkor született meg az egyesületi törvény, vagy 89-ben, ezt most nem tudom pontosan. Úgyhogy akkor vált hivatal egyesületé, de mi 86-tól tudjuk, hogy vannak szervezeti tevékenységek, nagyon-nagyon sokféle van, úgyhogy ezért van 38 év múlt. És akkor hát persze, ahogy az idő múlt, folyamatosan bővültek a tevékenységek, a fiatalokból egyetemisták lettek, aztán kikerültek az egyetemről, a főiskoláról, akkor elindult egy szervezettebb munka, ez a 90-es évek legelején indult el, amikor már lettek munkatársak, földnapját szerveztünk, nagyon-nagyon sokféle tevékenységet, és ez mindig is jellemző volt az egyesületre, hogy ezt a kérdést, hogy környezetvédelem, ezt nem csak a tüneti szinten ragadtuk meg, hanem megpróbáltuk egyre mélyebb és mélyebb szintre menni. Foglalkoztunk energiakérdésekkel, de jó, oké, értjük, hogy az energia felhasználás, meg energia termelés milyen környezeti hatásokkal jár, de hogy lehet ezzel kezdeni valamit, ezért jött létre az energiahatékonysági tanácsadó iroda, tehát hogy aktívan csináljunk valamit, ne csak hívjuk fel a figyelmet, hát jó, akkor tudjuk, hogy baj van, de keresni kell a megoldást. És ez azért nagyon jellemezte az egyesület tevékenységét. És akkor azt mondtam, hogy nagyon sok rétűvé vált a munka, hogy az energia ismeretterjesztés amellett megjelent, vagy nem megjelent, hanem volt mindig is ismeretterjesztés a gyerekek részére, tehát környezeti nevelés, nevelő tevékenység. Később lett egy nyári táborunk Márokpapiban. Foglalkoztunk tájgazdálkodással, a Budrok áttérben volt egy Bokartis program, annak is része voltunk, ami megpróbálta integráltan gazdasági szereplőkkel, vízügyi szereplőkkel újra tervezni a tájhasználatot, hogy ez nem csak a Bodrog köznek, hanem egész Kárpát-medencének a vízgazdálkodására pozitív hatással legyen. Klasszikus természetvédelmi tevékenységek voltak, nagyon sok felmérésben vettünk részt, hát és akkor közben ugye milyen civil szervezet, mindenféle olyan programban részt vettünk, egy időben Nyíregyháza környezetvédelmi programjának a készítését is elvállaltuk. Megyei energiagazdálkodási koncepciót, annak a szakértői munkáját csináltuk meg. Tehát én nagyon sokféle, sokrétű tevékenység jellemezte az egyesületet.
Most jelen pillanatban hol tart az egyesület? Mondhatjuk azt, hogy 2023-tól egyfajta újratervezés található itt az egyesület házatáján?
Hát igen, erre muszáj volt sor kerítenünk, mert hogy 2010-15 körül az a modell, amit korábban működtettünk, de nagy pályázatokat tudtunk beadni, 15-18 munkatársa dolgozott az egyesület, ezek megszűntek tulajdonképpen, úgyhogy eléggé leépült az egyesület stábja, ezt mondhatjuk, és azok a célok, amelyek korábban jellemeztek bennünket, azért kellett megváltoztatni, mert a környezet is megváltozott. Most nem csak a gyakorlati természeti környezetre gondolok, hanem a társadalomban az, hogy a környezeti problémák itt vannak a nyakunkon, ezt már mindenki tudja, a sajtó tele van, influencerek rengetegen foglalkoznak, nagy szervezetek jönnek, Greta Thunbergről szerintem mindenki hallott, tehát hogy az, hogy itt van egy vidéki civil szervezet, aki még ebbe a nagy médiazajba még egy szereplő, aki mondja azt, hogy baj van, arra már talán nincsen szükség. Na jó, de akkor mi lehet a mi dolgunk? Milyen ez a 38 éves múlt, ebből mi következik? Van-e valami dolgunk? Szüntessük meg az egyesületet, vagy meg tudjuk találni azt, hogy mi a dolgunk? És ugye az előbb beszéltem arról, hogy ilyen a megoldásokat kerestük mindig is, mindig ez a proaktív hozzáállás volt a jellemző az egyesületre. Igyekeztünk mindig partnerségben gondolkodni, meg megoldásorientáltan hozzáállni a kérdésekhez. És akkor kicsit elmélyültünk ebben az egész kérdésben, és arra jöttünk rá, hogy ha mai világban, hogy szokták mondani, túltoltuk a biciklit, a környezettel kapcsolatban nagyon sok folyamat már nem megváltoztatható, nagyon sok szennyező anyagtól kezdve, ugye üvegházhatású gázok szintjéig ezt ismerjük, hogy már itt vannak, ezekkel együtt kérünk, de hogyan kell együtt élni, hogyan lehet azokat a várható ökológiai katasztrofális hatásokat, amelyeket így bekészítettük magunknak, így emberiség szintjén, az amit lehet kezdeni. És ha visszamegyünk a fundamentumhoz, az alaphoz, akkor azt látjuk, hogy ha mintát keresünk, akkor a természetben van erre minta. Ezt úgy nevezik, hogy gyógyulás, regeneráció. Ha a földtörténeti korszakokat nézzük, akkor nagyon sok kataklizmát élt már az élővilág át a bolygón, és valahogy mindig regenerálódott. Egy kis bolygó becsapódás elég komolyan átrendezi az ökológiai viszonyokat. Az akkori uralkodó fajok eltűnnek, új fajok jönnek elő, ezt látjuk, tehát az élővilág tud regenerálódni, de minden élőlény tud regenerálódni, magyarul gyógyulni, új módon összerakni magát. Ezt, aki egyszer volt beteg, már pedig szerintem a hallgatók nagy része egyszer már legalább volt beteg életében, akkor tudja, hogy ez egy olyan folyamat, amit öngyógyító képességnek, regeneráló képességnek lehet nevezni. És ugye az a kérdés, hogy ezt a képességet, ezt mi tudjuk-e támogatni, mi emberek? Erre fogunk koncentrálni, vagy ezt a kérdéskört kezdjük el bontogatni, akkor rengeteg olyan dolog adódik, amivel kell foglalkozni. Nem azt mondom, hogy érdemes, hanem hogy kell foglalkozni. Tehát, hogyha itt valamilyen szinten az ember számára élhető körülményt szeretnénk látni a bolygón, akkor ezekkel a regeneratív folyamatoknak a támogatásával kell foglalkozni, és ez a szó ad egy ilyen szójátékra is lehetőséget, mert hogy regeneráció, ezt így kimondom, de hogyha egy kötőjel elrakom, hogy regeneráció, ugye ez a re az újra, és az a generáció, aki tulajdonképpen a most élők meg a következő egy-két generációnak, ez generáció szintű, tehát korosztály szintű, vagy társadalmi szintű feladata lesz, muszáj lesz ezt megcsinálni. És ugye a 38 évből mit tanultunk? Hát például azt, hogy az említettem a Bokartis programot, ugye a Bodrog, Karos, Tisza folyókról lett elnevezve ez a program. Ott azt tanultuk, hogy az ember tud úgy együttműködni a természettel, a foggazdálkodás megmutatta ezt, hogy csak így mondok egy példát, ami rávilágít erre, hogy itt térségünkön a kontinentális éghalatból következően 500-550 mm az éves csapadék átlag. És hogy lehetett az, hogy a Tisza völgyében olyan vegetáció alakult ki sok ezer éven keresztül, ahol ilyen 800 mm-es csapadéknak megfelelő növényzet jellemző egy tájra, amikor csak 500-550 mm van. Hát úgy, hogy a vizet visszatartjuk, ugye jön a tavaszi árvíz, ez kiengedik, és akkor a fokrendszerre szépen szabályozottan visszaengedik a főmederbe, de ez elég hosszú idő alatt zajlik le, és közben egy csomó ökológiai folyamat zajlik. A halbőségtől kezdve rengeteg olyan ember számára hasznos dolog, vagy következmény, vagy mellékhatás idézőjelben van ebben, ami egy jó példa számunkra, tehát, hogy az ember képes a természettel együttműködni harmonikusan. Ez egy fontos tudás szerintem, mert hogy ehhez kell visszanyúlni. Ennek kell megkeresni a szellemi alapjait, ennek kell megkeresni a gazdasági alapjait, és ez egy olyan program szerintem küldetés, olyan célkitűzés, amire érdemes, amivel érdemes foglalkozni.
Mi kell ahhoz ön szerint, László, hogy pár év múlva ne ökokatasztrófákról beszélgessünk? Mit tud tenni az ember és az emberiség, hogy ne következzen be a nagy katasztrófa.
Rengeteg mindent tud tenni, tárháza van a tevékenységeknek. Ugye amit ma ismerünk, ezek a szelektív gyűjtés, komposztálás, stb., ez az alap, tehát hogy ezt nem szabad abba hagyni, ezt csinálni kell, de itt megállni viszont gond, mert ez a tünettel foglalkozik. Amit kellene csinálnunk, az először a megértés szintje. Tehát ne kezdjünk el csinálni anélkül valamit, hogy nem értjük, hogy miért alakul ki, hiszen azt mondjuk, hogy regenerációra van szükség, akkor ezen a gondolaton végigmenni, hogy akkor most hogy okozzuk a degenerációt, hogyan romboljuk most jelenleg, milyen gazdasági szabályzók vannak, milyen a gazdaság szerkezete. Ez a szó, hogy a gazdaság szerkezete, ez egy ilyen nagyon nehezen megfogható fogalom, és látom a sajtóban egy-egy beszélgetés műsorban, hogy ezt gyakran használják a szakértők, de mindig itt meg is állunk, hogy ez hogy lehet ezt megfogni, hogy lehet ezt hétköznapi értelemben megérteni. És tulajdonképpen a szerkezet, bárminek a szerkezete, az abból áll, hogy abban lévő szereplők, összetevők, azok milyen viszonyban vannak egymással. Ennek van fizikai megjelenése, meg vannak, ami mondjuk a szellemi térben való megjelenés, ha csak másra nem gondolunk, amikor beszélgetünk, most mondatokat mondok egymás után, ezek szavakból épülnek fel, és a szavak sorrendje meghatározza a mondat értelmét. Ha én meg akarom változtatni a mondat értelmét, lehet, hogy ugyanazokból a szavakból egy más sorrendben megváltozik az értelme, tehát az a szerkezetét változtatom meg. Hogy a saját testtartásunkra, ha gondolunk, akkor kihúzhatjuk magunkat, összegörnyedhetünk, ez egy más szerkezet, viszont ahogy tartjuk magunkat mondjuk, annak megfelelően fog az életünk alakulni, mert ha görnyedünk, akkor a tüdőnk össze van nyomva, nem kapok szegényt az elménk, stb. Tehát, hogy ez ilyen, rengeteg következtetés lehet a szerkezetből levonni. Tehát ezt meg kellene érteni, és hogy meg kellene érteni azokat a mozgatórugókat, hogy miért ilyen a gazdaság szerkezete, amit most ma megcsinálunk, mert ezeket átalakítjuk, ezeket a mozgatórugókat. Most csak egyet mondok, de több is van, hogy a pénz, és hogy új, az egy veszélyes téma a pénzről beszélni, de hogy a pénznek ma úgy gondoljuk, hogy ugye a pozitív kamatot kell fizetni, azután, ha veszünk fel kölcsönt, ez természetes, már csak a kamatnak a mértékén van a gondolkodás, hogy a jegybanki alap kamatnak a változtatása, ugye mindig egy gazdaságot átalakító eszköz, vagy módosító eszköz, de van olyan, hogy negatív kamat, vagy kamat nélküli pénz, vagy helyi pénzek, tehát itt a pénzrendszerekben is nagyon sokféle van. Például, ha megértenénk azt, hogy a kamatos kamat logikája hogyan okoz egy növekedési kényszert a gazdaságban, akkor már is értenénk, hogy miért van egy reklám, miért kell a gazdaságot pörgetni, miért kell a növekedést mindenen felül erőltetni, és miért nem a minőségi javulás felé megyünk, mert a mennyiséget kell minden áron növelni. Csak egy ilyen, talán mindenki hallott már erről a tervezett elavulásról, de hogyha vásároltunk műszaki eszközt, akkor előbb-utóbb szembesülünk vele, hogy a műszaki eszközeink az autótól kezdve a televízióig mindenféle erre gondolok, azokban bele van építve, hogy X záros határidőn belül ezek elromoljanak, és sokszor nem is lehet javítani, hanem újat kell vásárolni. Ezek mérnöki munkával előállított dolgok, de pont ugyanez a gazdasági hajtóerő, a kamatrendszere az, ami emögött áll. És azért mondtam, hogy meg kellene érteni ezeket a folyamatokat, mert ha megértjük, akkor utána már, akkor már a lényegről tudunk beszélni, a gyökérokokról, a hajtóerőkről tudunk beszélni, és ha ezt átalakítjuk, akkor a gazdaságnak a hatása is átalakul. Ebben biztos vagyok. Tehát nagyon sok történelmi példa van erre. A legutóbbi az 1932-ben, amiről tudok, tehát még 100 év sem telt el. Ez egy osztrák kisvárosban egy pénzreformot hajtottak végre, egy helyi pénzt hoztak létre, ami gyökeresen megváltoztatta a gazdaságot. Ugye 30-as évek eleje, ha visszagondolunk, akkor nagy gazdasági válság, ugye 29 tőzsdekrak New Yorkban, és Európában akkor már nagyon nagy volt a munkanélküliség, és bevezettek egy ilyen negatív kamatos pénzt, egy kis osztrák kisváros, azért 4600 lelkes település, és a 35%-os munkanélküliség hirtelen elpárolgott, de egyik hónapról a másikra elpárolgott, rengeteg mindent rendbe raktak az emberek. Most nem akarok ennek a részleteibe belemenni, hogy mi a működési mechanizmus ennek a negatív kamatos pénzrendszernek, de egy egyszerű, mondhatnám, adminisztratív intézkedés történt, és megváltozott az emberek egymáshoz, a gazdasághoz, a minőséghez való viszonya, de a sort tudnám nyilván sorolni, mert hogy amikor ezt így mi is keressük az okokat, akkor rájövünk, hogy ez egy hosszú-hosszú éveken tartó kutató munka, hiszen amikor térképen is, vagy ezen az idővonalon is látszik, hogy nagyon sok minden tevékenységet csináltunk, és mi is ugye, mint mindenki, aki ma bármilyen problémával foglalkozik, most a hajléktalanságtól kezdve végigvehetnénk egy csomó problémát, először a tünettel szembesül, és hogy elkezdjük a tünetet megoldani, elkezdjünk valamit reagálni rá, de aztán rájövünk, hogy hát a tünet újra előáll, újra termeli valami, jó, akkor nézzük meg, hogy mi az a ok, ami miatt keletkezik, és próbáljuk meg az okra. Ezért lehet mondani, hogy radikális egy szervezet, de nem feltétlenül azért radikális, mert kimegy tüntetni és rázza az öklét, hanem azért, mert a radix, a gyökér okokkal foglalkozik, és akkor nézzük meg, hogy azok az ökológiai folyamatok, azok a környezeti folyamatok, amelyeket ma átélünk, azokat mi emberek, a mi gazdaságunk, a társadalmi folyamataink hogyan befolyásolják.
Most az Emisszió Egyesület mit tud és mit szeretne 2024-ben ebből megváltoztatni, megfogadni, mire van hatása és ráhatása, hogyan lehet az embereket tényleg formálni, és minél jósabban rávenni a helyes zöld útra.
Hát több irányban indultunk el, ugye az első legfontosabb dolog talán, hogy ez a, értsük meg a folyamatokat, ezért létrehoztunk egy Regeneráció Műhely nevű rendezvénysorozatot, ez már a YouTube-on is, amikor van egy esemény, akkor utána a YouTube-ra is felrakjuk ennek az előadását, mert hogy szeretnénk kialakítani egy olyan gondolkodó teret, egy szellemi teret, ahol tudunk egymással eszmét cserélni, beszélgetni arról, hogy ezt a regeneratív társadalmat, ezt az öngyógyító társadalmat hogyan is kéne megcsinálni. Mert hogy előttünk még ezt nem nagyon csinálta senki, ezért meg kéne tanulnunk, de ahhoz gondolkodnunk kell, meg kéne alkotni ezt a dolgot. Úgyhogy ez az egyik első vagy fő tevékenységünk, hogy kutatjuk a módszereket, egy közösségi gondolkodást szeretnénk ezzel kapcsolatban indítani, aminek az első eleme, hogy különböző területek szakértőit hívjuk el, mindenkinek az a kérdése a regeneráció, és akkor tartanak előadást. Ez egy ilyen, először kapjunk inputokat, kapjunk ilyen gondolatokat, vagy hozzunk be inkább így mondom gondolatokat, ami után elkezdünk beszélgetni. Tehát most már kezdenek úgy kinézni ezek az alkalmak, hogy van egy ilyen egy órás előadás, és utána egy órás beszélgetés. De aztán ezeket azt gondolom, hogy át fogjuk alakítani lassan, vagy megtartjuk, és amellett indítunk egy új folyamatot, ami pedig arról szól, hogy mondjuk a jövőképet kezdjük el kialakítani. A világon nagyon sok olyan város van, az Egyesült Államoktól Hollandiáig bezárólag, ahol közösségi tervezés zajlik egy településen. Ugye ma egy település fejlesztési koncepciót szakemberek írnak, politikusok megrendelik, és ez így rendben van, tehát ezzel sincsen gond, de az embereknek mi köze van hozzá. Viszont ha közünk lenne hozzá, hogy a jövőkép milyen legyen Nyíregyházán élni, vagy milyen legyen más településeken élni, milyen legyen a megyében élni, arról kezdünk gondolkodni, és célokat tűzünk ki ezzel kapcsolatban, és ebben részt veszünk, az emberek vesznek részt, tehát nem az Emisszió Egyesület szakértői fogják megmondani, hogy mit kell csinálni, hanem együtt gondoljuk ki ezeket a dolgokat, akkor talán ebben részt is veszünk, mert tudjuk, hogy ez a mi tervünk. Én nekem az elmúlt 10-15 évben nagyon sok ilyen tapasztalatom van közösségi tervezési szinten, hogyha egy 10-15 fős csapat, vagy 8 fős csapat összeáll, és közösen meg tudják tervezni a saját tevékenységüket, akkor annak óriási ereje van, akkor így meg lehet mozgatni a hegyeket szó szerint. És akkor ezt kezdjük el társadalmi szinten művelni. Tehát, hogy a regenerációban egy ilyen közösségi tervező tevékenység tudna kijönni. Ezt szeretnénk tovább vinni, van egy új törvényt hoztak, ami a Európai Unióban van 17 darab ilyen klímacél, ami nem csak klímával foglalkozik, hanem a helyi közösségekkel is foglalkozik. Ez a ESG rövidítésnek felel meg. Ugye az E az environmental, tehát környezet, az S a social, társadalmi, és a G az a governance, vagyis jó kormányzás. Ez alatt mondjuk azt értjük, hogy részvételi módon történik meg a tervezés például, és ezt nagyvállalatoknak kötelező ma már foglalkozni ezzel, éves fenntarthatósági jelentést kell csinálni, és ezt szeretnénk támogatni azokkal a programjainkkal, amelyek itt vannak. A következő lépés az, hogy nézzük meg az egyik kritikus területet, a biodiverzitás kérdését. Most indítottunk egy programot egy országos hálózati tagként, ami a biodiverzitást próbálja meg behozni a körbe. A fő cél itt a kiskertek, illetve az iskolák, intézmények, önkormányzatokkal szeretnénk együttműködni, hogy a városban, településben lévő területek biodiverzitását javítsuk.
Nézzük meg most azokat a tevékenységi köröket, amelyek az Emisszió Egyesület ugye folyamatosan foglalkozik, és folyamatosan napirenden tartja.
Foglalkozunk a Tisza továbbra is a tájgazdálkodási kérdésekkel, ez egy fontos elem, mert hogy talán 2 éve volt az a szájos nyár, amikor mindenki felkapta a fejét, hogy oké, klímaváltozás, de ez ennyire közel van, és ennyire nyakunkon van, és hogy a mindennapi megélhetésünket veszélyezteti, meg gondoljuk bele, hogyha nincs gabona aszály miatt, akkor mi várható rá? Itt Magyarországon, ami mondjuk európai éréskamrájának is lehetne nevezni. Úgyhogy ez egy olyan tevékenység, amivel folyamatosan szakértői szinten igyekszünk foglalkozni. Van egy boltunk egyébként, nem tudom, hogy nyíregyháziak mennyire ismerik, egy ilyen környezetbarát termékeket forgalmazó bolt a piacon, található meg talán sokan ismerik és oda járnak. Foglalkozunk továbbra is környezetneveléssel, amit egy jövővel foglalkozó szervezetnek szerintem alapvető tevékenysége, hogy elmegyünk iskolákba, tartsunk előadásokat, nyári táborokat, tehát hogy az alaptevékenységeink azok megmaradtak folyamatosan, amiről az előbb beszéltem, mert ezekre épülne rá, és hát nagyon-nagyon fontosnak tartjuk ezt a partnerséget, hogy kialakítsuk a városban vállalkozókkal, olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy jó, akkor értjük, hogy milyen kihívások előtt állunk, akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni. Tehát folyamatosan most egy ilyen programalkotó időszakban vagyunk, amikor nagyon sok beszélgetésre megyünk el, nagyon sok előadásra megyünk el, és keressük a kapcsolatot a városban lévő olyan emberekkel, akik szintén ebben érdekeltek, tehát hogy tenni akarnak, megoldást keresnek, nem csak esetleg panaszkodnak, hogy jaj, ez nincs, az nincs, vagy nem jók a folyamatok. Kezdjünk valamit proaktívan ezzel a lehetőséggel, vagy ezzel a helyzettel, ami itt van.
Kedves hallgatóink, az Emisszió Egyesület idén lett 38 éves, mely legfőbb célkitűzése a környezettudatos gazdálkodás elérése és a lakosság szemléletének formálása. Zalatnai Lászlóval, a szervezet jelenlegi elnökével beszélgetünk az iménti percekben. A riporter Pokrovenszki Gergely volt.